Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul az e-heti első Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, január 20-a van, hétfő reggel. Fél hétkor indítottunk egészen pontosan Mihálovics Andrással.
Itt van Gede Balázs is, tessék megnyugodni azoknak, akik nem bíznak az én adás vezérlési és műsorvezetői képességembe. Úgyhogy ő majd higgadt távolságtartással és verbális korbáccsal mindig visszaterel majd a helyes útra minket.
Igen, szó szerint a távolságtartással innen nem érem el az adásra azért.
Csak korbáccsal. No, 0630-as 698-098-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Rendhagyó műsor lesz, mert hogy rögtön belevágunk a közepébe. Ma iktatják be az Egyesült Államok 47. elnökét, úgyhogy erről lesz szó a következőkben, kamillázzunk csak.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Itt van a vonal túlsó végén, Zoom kapcsolaton Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Szerbusz, jó éjszakát kívánunk, mert azért ez a felborult műsorrend, hiszen ott már lassan késő éjszaka van. Szerbusz, jó reggelt István, hallasz bennünket?
Szervusztok, jól hallok benneteket, és hát itt valóban éjfél után van. 11 és fél óra múlva Amerikának új elnöke lesz, ugye erről beszélünk?
Igen, igen, pontosan.
No, az első kérdés talán az, hogy rengeteg a kérdés. Kezdjük talán belülről, és úgy haladjunk kifelé a határok felé. Egy nagyon megosztott ország élére érkezik Donald Trump. Biden is azt mondta, hogy majd felszámolja a megosztottságot, ez nem sikerült. Itt vagy?
Igen, hát természetesen ezzel egyetértek, úgy nevezik itt Amerikában, hogy 50-50 country. Tehát 50-50 alapon, fele-fele alapon megoszlik az ország, a köztes réteg egyre inkább szűkül. Itt vagy valaki demokrata, vagy pedig republikánus. Hát most egyre többen lettek a republikánusok, ugye, mert Donald Trump igen szépen megnyerte a legutóbbi elnökválasztás november 5-én, mégpedig úgy, hogy ezúttal az összavazatokból is 1,5 millióval többet kapott. Szemben azzal a teljesítménnyel, amit ugye 2016-ban nyújtott, amikor úgy lett elnök, hogy kevesebb szavazatot kapott, mint az ellenfele Hillary Clinton.
Nagyon veretes elképzelései vannak Donald Trumpnak belpolitikailag, a legfontosabb talán az a migránsoknak a kizsuppolása.
Bocsánat, és talán mielőtt a konkrétumokra rátérünk, igen, a migráns kérdés az egy nagyon fontos, már csak azért, mert ugye kedden már indulnak is úgynevezett tisztogatások, hogyha jól hallottuk, de egy általánosságban mit lehet várni, mert mindenki ezt találgatja, hogy a Trump erős ígéretei, választási ígéretei mennyire puhulhatnak föl, vagy mennyire fog ragaszkodni azokhoz a mondásokhoz, amivel választást nyert?
Nézd, én úgy gondolom, hogy a következő 4 év az trumpistább lesz, mint az első ciklus volt Donald Trump számára. Trumpistább, radikálisabb, extrémebb. Mondhatnánk úgy, hogy mága extrém kiadásban extra strength, ahogy itt Amerikában szeretik mondani. Tehát Miért gondolom ezt? Azért, mert Donald Trumpnak az önbizalma megnőtt. És érzi azt, hogy most felhatalmazása van. 2016-ban bizonytalan volt, és nem teszett neki az, hogy kevesebb szavazatot kapott. Most viszont megnyerte a szavazatokat, erről beszéltünk, 1,5 százalékponttal többet kapott. A kongresszus mindkét háza republikánus kézben van, még ha csak az egyik hajszállal is, a legfelső bíróságon republikánus többség van. Tehát úgy érezheti, hogy minden feltétel adott arra, hogy egy radikális programot megvalósítson, amit nem tudott az első ciklusban megvalósítani, több oknál fogva. Részben azért, mert a kongresszus ugye állandóan betartott neki. Most ettől kevésbé kell neki tartania, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon radikális programot fog végrehajtani, amitől egyébként Amerikában egyesek félnek, a világon nagyon sokan félnek, hogy a külpolitikában ez az extrém trumpizmus hová vezet. Az az érzésem, hogy a célokat, amiket kitűzött, azoknak a megvalósítására törekedni fog, mégpedig agresszíven. Ugye mennyire fogja ezeket elérni, az más kérdés. Említettétek a kitoloncolást, ugye a hazatelepítést.
Igen.
Amerikában legalább 11 millió illegálisan itt tartózkodó személy van, akiket bármikor ki lehetne tenni az országból. Ez egy logisztikai, azt lehet mondani, lehetetlenség. Nem beszélve arról, hogy a gazdaságnak sem tenne jót. Nem beszélve arról, hogy emberjogi problémák merülnek föl. Az egyes államok, a szövetségi államok nem fognak együttműködni a szövetségi kormánnyal ezen a területen. Tehát kérdésedre az a válaszom, 11 millió embert 4 év alatt nem lehet kizsukkolni, ahogy az András mondta. 1,5 millió évente esetleg sikerülni fog. De az is nagyon-nagyon kemény munkával és komoly ellenállással, úgyhogy nagy siker lenne az 1 millió is. 4 év alatt az első ciklusában Donald Trump csak 1,5 millió embert telepített ki az országból. 4 év alatt.
No, mi a helyzet az úgynevezett mély állam lebontásával? Ebben sikerrel járhat? Mert ez azért alapvetően megváltoztathatja az Amerika Egyesült Államok politikai rendszerét, ha ez sikerül.
Nézd, ez jó kérdés abból a szempontból is, hogy miért nem volt sikeres Donald Trumpnak az első elnöksége. Ugye nem lehet arról sok jót elmondani, a gazdaság jól teljesített viszonylag, de egyébként a legtöbb tervét nem tudta elérni, beleértve a kivándorlás, a bevándorlásnak az ellenőrzését és sok mást is. Na most erre azt mondták a republikánusok, hogy ez azért van, mert hiába lett új kormány, alapvetően a kormány gépezet Trump ellenes volt, Trumpista ellenes. Ennek következtében akadályozták az elnöknek a munkáját. Na most ugye az terv az, hogy akkor a mély államot lecserélni. Hát ez könnyebb mondani, mint megcsinálni. Az biztos, hogy Trump abból a szempontból jól indult el, hogy a kormányba csupa hűséges embereket vett be. Szemben a korábbi elnökségével, amikor valójában óriási csaták folytak a kormányon belül is, hát képzeljük el, hát 4 nemzetbiztonsági tanácsadót fogyasztott el 4 év alatt. 4 fehérházi főnöke volt neki, tehát a kormány a kabinet főnöke. Hát így nem lehetett teljesíteni, és ezek is nagyon sokszor betartottak neki, azért cserélte le őket. Hát a mély államnak a lecserélése nem fog menni olyan mértékben, hogy ezt ő szeretné, de az biztos, hogy lesz tisztogatás. A tisztogatás kezdődik a titkos szervezeteknél, tehát a titkos szolgálatoknál, igen, és a hadügyminisztériumban természetesen, és a külügyminisztériumban. Ezeken a területeken már az emberek érzik, hogy ég a lábuk alatt a talaj, és már is elindultak, távoznak, új munkahelyet keresnek. Itt ezeken a területeken nagyon komoly változás lesz.
Oké, a külpolitikáról beszéljünk egy kicsit. Elég markáns külpolitikai elképzelései vannak. Donald Trump béketeremtőként jelenik meg a sajtóban, hogy lezárja a közel-keleti konfliktust. Oda szólt, és lám, elhallgattak a fegyverek. Most a következő egy nagyobb falat jön, Ukrajna, de közben azért hát Grönlandot annektálná, a Panama csatornát annektálná, felvetette a Kanadával történő egyesülést. Szóval egész formabontó elképzelései vannak emellett, a béketeremtő szerep mellett. Milyen lehet a külpolitikája? Mennyire lehetnek sikeresek ezek a törekvései?
Nézd, a külpolitikai alapelve az, hogy béke az erő útján, béke az erőn keresztül. Ez a Ronald Reagannek a külpolitikai doktrinája volt. Donald Trump ezt átvette, hangoztatja, hogy Amerika Biden alatt és a korábbi elnökök alatt egészen Reaganig visszamegy, meggyengült, elvesztette nemzetközi tekintélyét, az amerikai katonai elrettentő erő már nem olyan, mint régen volt, tehát Amerika nem olyan hatalom, amelyiktől félnek. Na, ennek következtében az várható, hogy a védelmi kiadásokat nagyon fel fogja pörgetni. Nagyon sokan egyébként nem hiszik el, hogy Amerikában csak a nemzeti összterméknek a 3,5%-át teszik ki a védelmi kiadások. Ezeket nyilvánvalóan sokkal magasabbra fogja tenni, mert érzi azt egyébként, hogy Kína nagyon nyomul. Kína különösen haditechnikában rendkívül gyorsan fejlődik. A kínai gazdaság még 5%-os lelassulásnál is nagyon erős, nem beszélve az exportról, a világexportban már régen lekörözte Amerikát. Na most Donald Trumpnak a külpolitikájáról annyit tudunk, hogy alapvetően Kína-centrikus lesz. Uh-huh. A Kínával való stratégiai versengés azt lehet mondani, új szintre fog kerülni Donald Trump alatt. És persze itt figyelembe kell venni, hogy Tajvan egy nagyon erősen zavaró tényező, és nála egyébként nem lehet tudni, hogy Tajvan, ha netán Kína megtámadná, vagy éppen blokkádot rendelne el, hogy akkor ő Tajvannak a megsegítésére sietne, mint ahogy Joe Biden ezt beígérte. Ő soha nem mondta azt, hogy Tajvant katonailag megtámogatná közvetlenül, hogyha netán Kína döntő lépésre szánná el magát, már pedig tudjuk, hogy 2027 egy nagyon fontos időpont a kínaiaknak ebből a szempontból. Most Ukrajna, ha akarod erőjük, beszélhetünk. Itt Donald Trump egy kicsit előre szaladt, amikor azt mondta, hogy 24 órán belül békét fog teremteni, mert ismeri a mindkét államfőt, ebből most már 100 nap van, 100 napra tolódott ki, és nekem az az érzésem, hogy Donald Trump nem nagyon akar az ukrán háborúba belekeveredni, az biztos, hogy a támogatást csökkenteni fogja, és az európaiaknak a teherviselését masszívan meg fogja emelni, növelni. Az a fő célja, hogy minél korábban legyen tűzszünet. És tűzszünet után pedig békeszerződés. Ezt nagyon jól tudja, hogy nagyon nehéz lesz Putyint leültetni a tárgyalóasztalhoz, és Putyinnak a területeknél több kell Ukrajnából. Tehát lesz egy olyan megállapodás, amely Putyinnak a fő céljai teljesíti, tehát NATO-tagságról szó sem lehet, és azokat a területeket, amelyeket már ellenőriz Oroszország, azokat megkapják, és sorolni lehetne tovább. És nyilvánvalóan lesz egy olyan megállapodás, hogy körülbelül a jellegi határok mentén békefenntartó erőket telepíteni, ebbe amerikai katona nem lesz. Ezt Donald Trump nyilvánvalóan nem támogatná, hanem alapvetően az európaiakra bízza, hogy ezt a 1300 kilométer hosszú harcvonalat ellenőrizzék. Nem lesz könnyű dolog.
Igen. Gazdaságpolitika.
Így van. Az inflációtól fél mindenki, ugye már a dollár erősödése, a kamat szintek emelkedése már mind gyakorlatilag ezt előlegezi meg, ami ugye egy elég veszélyes játék, hiszen a nemrég elhunyt Jimmy Carter is, de akár a Biden is mondhatni, hogy ezen csúszott el ugye az infláción, és most ugye azt lehet gyanítani, hogy akár itt az előbb említett dolgok is, ugye a migráció ellenes politika, amit te is mondtál, hogy a gazdaságnak sem tenne jót, hiszen a mezőgazdaságtól az építőiparig ugye számtalan ilyen illegális bevándorló dolgozik, aki azért a gazdaságnak szerves része. De akár a szóba került Kína és az ellene hozott vámtarifák, ezek mind infláció növelő tényezők, ugye az adócsökkentés és ezzel a gazdaság pörgetése, hogy ezt hogy lehet ezt az ellenmondást felolvasni, oldani, vagy hogy lehet, hogy tudja ezt majd úgy csinálni, ezt a gazdaságpolitikát, hogy ne fusson bele egy magasabb inflációba?
Nagyon jó kérdés. Ahogy mondtad, Donald Trump nem nyerte volna meg a választást, hogyha nem lett volna olyan magas infláció Biden alatt 2021 és 2023 között, mint amilyen magas volt. 2022-ben 9%-os volt Amerikában az infláció, 40 éve nem volt olyan magas áremelkedés, mint akkor. Tehát Donald Trump megköszönheti ezt egyébként Bidennek, de fönnáll az a veszély, hogy ő maga is egy inflációs elnök lesz, ha nem vigyáz. Ugye már azok a tényezők, amikről már beszélgettünk, hogy a vámemelés az pár százalék ponttal meg fogja emelni az amerikai árszínvonalat, mert ugye hát az gyakorlatilag a vámokat a belső fogyasztó fogja megfizetni, adónak számít, azt lehet mondani forgalmi adónak. De itt még hozzáteszem azt, hogy nem fognak azok az agresszív vámtervek megvalósulni, úgy, ahogy ez Donald Trump elképzelte. Mert akkor az amerikai átlagos vámszint a jelenlegi 2,5%-ról 17%-ra menne fel. Ennek óriási az inflatórikus hatása, tehát már csak ezért sem fog menni. A másik pedig beszéltünk arról, hogy a kitoloncolás, a piac fogja tulajdonképpen rákényszeríteni arra a fehérházat, hogy ne szaladjon előre, mert munkaerő költségemelkedés lesz a munkaerő hiány miatt, és fogyasztási korlátozások lesznek, fogyasztási cikkekből hiány lesz, hogyha ilyen nagy tömeget az országból kitelepítenek, mert ezek az emberek, az illegálisok nagyon fontosak a mezőgazdaságban és az építőiparban. Tehát azt lehet mondani, hogy lakáshiányhoz is vezethetne. A másik az adócsökkentés. Donald Trumpnak ugye a kedvenc témája az adócsökkentés, mint annak idején Ronald Reagannek volt. Például a társasági adót, a nyerességi adót 21%-ról 15%-ra akarja lecsökkenteni. Ennek óriási hatása van az adóbevételekre. Tehát ez is egy olyan hatás, ami oda vezet, hogy a deficit növekedni fog. Amerikában most is 6,5% a költségvetési hiány. Az adósságállomány már 120%-nál van. Azt szoktam mondani, hogy Amerika, hogyha jelentkezne, hogy vegyék fel az Európai Unióba, ilyen makroökonomiai mutatókkal nem vennék föl. Mert a költségvetési hiány is túl magas, és az adósságállomány is nagyon magas. Na még milyen tényezőkről lehet beszélni? Arról, hogy Trumpnak olyan terve is van, hogy a Fedet, tehát a központi jegybankot majd ő megfegyelmezi. Tehát, hogy a központi jegybanknak a kamatpolitikája olyan legyen, ami a kormánynak kell, hogy a gazdaság gyorsuljon. Dereguláció, a kamatcsökkentés, nagyon akarja a kamatcsökkentés. Ez oda vezetne egyébként, hogy megint felpörögne a gazdaság, túlfűtötté válik, és ez megint inflációs hatással járna. Tehát Donald Trump a legnagyobb veszélyt az áremelkedés jelenti, hogyha nem vigyáz, és láthatóan nem figyel erre a szempontra, akkor a közbenső választásokat is, a 2026-os választást is elveszíthetik a republikánusok, a kongresszus mindkét házát is, és a 2028-as választás, ami ugye nagyon fontos, ő akkor már nem fog indulni. Ő már James Vance-et, a jelenlegi alelnök jelölt még pillanatnyilag, de 11 óra múlva már alelnök lesz. James Vance-et akarja fölépíteni, mint az Egyesült Államok következő elnöke, aki tovább viszi a trumpizmust. A
igen.
Trumpizmus, ugye Donald Trump számára a történelmi örökség, ő gyakorlatilag a liberális demokráciát le akarja ezzel váltani, és a trumpizmus ne függjön Donald Trumptól, a trumpizmus éljen tovább, és ehhez olyan ember kell, mint James Vance, 40 éves, dinamikus, de egyelőre még nem teljesen elnöki minőség.
A következő kérdés a dollár. Én nagyon fél mindenki a dollár erejétől, ennek látjuk már jeleit. Furcsa módon azonban Donald Trump azt mondta, hogy gyengíteni a dollárt. Minden amerikai elnök azt mondta, hogy ő erős dollárt akar. Hát hallottuk, hogy Donald Trump nagyon sok mindenben másképp gondolkozik ebben is.
Igen, ez egy jelszó az amerikai elnököknél, hogy I am for strong dollar. Mindig ezt szokták mondani. Na, a helyzet az, hogy Donald Trump is szeretné az erős dollárt, mert ez amerikai jelkép. Egy nagyon fontos jelkép a dollár. Ugye hát azt lehet mondani, hogy mindenre jó a dollár, pénzügyi szankciókra, a világvaluta, a világtartalékok 60%-a amerikai dollárban van. Ez egy óriási potenciális, azt lehet mondani, hogy erőforrás Amerika számára, és ezt használják is egyébként rendesen az amerikai elnökök. Miért akarja? Azért, mert Donald Trumpnak a fő célja az amerikai kereskedelmi mérlegnek a rendbehozatala. Donald Trump bele van bolondulva a vámokba, és azért, mert úgy érzi, hogy amerikai külkereskedelmi hiány túl magas. Ez azért van, mert Amerikát kihasználja a külföld, Amerika egy lúzer, ahogy ő mondja, és fel kell pörgetni az amerikai exportot, hogy amerikai külkereskedelem egyensúlyba kerüljön. Ehhez viszont ennél jobb módszer, mint a dollárnak a leértékelése nincs. Egyébként abban igaza van, a dollár körülbelül 20%-os fölértékeltsége van a dollárnak. Tehát ha megnézzük a vásárlóerő paritást, például a Big Mac indexet, amit az Economist szokott közölni, abban egy 18-20%-os dollár felértékelődés van. Tehát ez rossz az export számára, és ösztönzi az importot. Miután Donald Trump megszállottja a kereskedelmi mérleg hiánynak, a külkereskedelmi mérlegnek, ami megdöbbentő, mert ez a mérleg hiány, tudjátok, hogy mennyi? 3% az amerikai nemzeti össztermék. Uh-huh. Azt lehet mondani, hogy tűszúrás. Uh-huh. Ennek ellenére Donald Trump megszállottja ennek a kérdésnek, és így merült fel az, hogy a dollárt le kell értékelni. Ugyanakkor ő nem tudja leértékelni a dollárt, a piac értékeli le. Még a Federal Reserve Board sem tudja leértékelni, de olyan körülményeket kell teremteni, hogy a dollárnak az árfolyama csökken. Fölmerült az is egyébként, hogy a szövetségesek, a Japánnal és az európai szövetségesekkel együtt közösen elhatároznák azt, hogy a dollár árfolyamát lejjebb vigyék. Szerintem ez nem fog bekövetkezni.
Igen, egy utolsó kérdés, mert nagyon elrohant az időnk, pedig ez is fontos kérdés, mint oly sok minden, a magyar-amerikai kapcsolatok. Láthatóan jó a kapcsolat a magyar miniszterelnöknek és Donald Trumpnak. Jól jöhetünk ki ebből az új elnöki ciklusból? Ezt azért kérdezem, mert közben meg a gazdaságpolitikája nem túl kedvező Magyarország számára.
Igen. Nagyon vigyázni kell ezzel a kérdéssel, mert ennek van egy nagyon fontos gazdaság és politikai vetülete. A politikai, magas szintű politikai kapcsolatok azt lehet mondani, hogy a békafenekénél vannak. Ilyen rosszak nem voltak az utóbbi, azt lehet mondani, 4 évtizedben, mint Joe Biden alatt. Igen, a személyes viszony jó. Két vezető között, Trump és Orbán Viktor között, de ugyanakkor arról ne felejtsünk el, hogy az amerikai kormányban vannak olyan tényezők, még a republikánus oldalon is, akiknek nem tetszik Magyarország túlzottnak tartott Kína és orosz barátsága. Tehát ebből Magyarországnak baja lehet, ezt már föl is vetették többször is, és az az érzésem, hogy erről Trump se fog megfeledkezni erről a szempontról. Ugyanakkor az lenne nagyon jó, hogyha magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, amelyek nagyon jó, tehát rendkívül dinamikusak. Magyarországnak 8 milliárd dolláros export többlete van Amerikával szemben. Tehát ez fönnmaradjon. Ugyanakkor megszűnt a kettős adózás elkerülésére vonatkozó törvény, ugye? Tavaly januárban politikai büntetésként a Biden kormány megvonta ezt a törvényt, illetve törölte ezt a törvényt. Ezt nagyon gyorsan helyre kellene állítani. Tehát Orbán Viktornak a legfontosabb teendője az, hogy az amerikai pénzügyminisztérium elintézze azt, hogy a kétoldalú adóegyezményt helyreállítsák. A másik pedig az, és ez nagyon fontos gondolat, a magyar exportnak van egy gyengesége. Azt lehet mondani, egy kockázati elem, hogy nagyon sok benne a gépkocsi. Tehát a 11 milliárd dolláros magyar exportból, ami igen magas, Amerika egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk Európán kívül, ennek egy nagyon jelentős része gépkocsikból áll, ugye németek által Magyarországon előállított gépkocsikból és alkatrészekből. ugyanakkor Donald Trump pont a hazai gépkocsi gyártást akarja a legjobban védeni. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy 20 vagy annál magasabb vámokat fognak kivetni a gépkocsikra, az importált gépkocsikra. Az e-autókat, tehát az elektromos autókat pedig kimondottan nem szereti a Trump. Ő a hagyományos autók mellett van. Tehát ezen a területen is van egy olyan kockázat, amivel kapcsolatban a magyar kormánynak időben kell lépnie, hogy ne legyen baj abból, hogy, az exportunk Amerikába netán csökken, vagy komolyan visszaesik. A magas vám miatt biztos, hogy visszaesik az export.
Oké. Okay.
Hát István, Trump elnök beiktatásáig tudnánk veled beszélgetni,
igen,
de sajnos...
Még a hátralévő 11 órát simán átbeszélhetnénk.
Sajnos egy ennyi minden jutott. Nagyon szépen köszönjük, tényleg igazán nagyon-nagyon hasznos volt, mint mindig.
Igen.
Úgyhogy jó. Én is köszönöm. Viszont hallásra, viszont látásra legközelebb.
Szervusz, jó pihenést, köszi még egyszer. Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk kicsit a trumpi politikáról, hiszen nem sokára új elnöke lesz Donald Trump személyében az Egyesült Államoknak.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na nézzük, hogy hogyan készült a magyar tőzsde Donald Trump beiktatására. Még pénteken bemelegítettünk egy 9%-os plusszal, 84.878 pontig ment fölfelé a BUX, és a papírok közül, mármint a vezető papírok közül csak a Richter esett, az nagyot, 1,2%-os mínusz hozott össze, de itt van nekünk az OTP 2,3%-os plusszal, 23.740 forintig ment a bankpapír, egyébként a Richter 10.700 forinton zárt, azt majdnem elfelejtettem mondani, a Magyar Telekom 9,1%-os pluszt hozott össze, 1366 forintig ment fel, a MOL pedig 2,1%-os plusszal zárt, 2886 forintig jutott. Nézzük a deviza kereszt árfolyamokat, 412 forint 60 fillér az euró a forinttal szemben, és a dollár 400 forint 40 fillér környékén tanyázik. Amerika, hogy
hát,
melegít?
Kérlek szépen úgy, hogy pénteken emelkedéssel várta a mai napot, 1%-ot ment az S&P 500-as index, 8%-ot ment fölfelé a Dow Jones, és 1,5%-ot a Nasdaq. Ma nem lesz viszont kereskedés az Egyesült Államokban, és nem Trump elnök beiktatása miatt, hanem Martin Luther King Day van ma, tehát amúgy is bankszünnap lenne. Egyetlen instrumentumot emelnék ki, ami tegnap nagyon jól teljesített, ez a Trump coin, kérlek szépen.
Mert hogy már ilyen is van.
Mert hogy már ilyen
saját
is van.
Kriptovaluta, hogy bizony, lejelezze az elkötelezettségét.
Így van.
A műfaj iránt, ha szabad
és már napon belül duplázott a tegnapi nap folyamán, aztán visszakorrigált egy picit, meg ma hajnalban is egy ilyen korrekcióban van, de attól még őrült vágtában van. Egyébként elég izgalmas, mert a Bitcoinhoz hasonlóan van fölépítve, tehát limitált a darabszám, úgyhogy óriási őrület volt. Ebben valamennyitre megmozgatta a Bitcoint is, de egyelőre az a 100 000 környékén 101-2000 dollárnál mozog, úgyhogy majd innen indítja a napot.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Mi többen jeleztétek, nagyon erősen kezdtünk, úgyhogy egy kicsit most szusszanunk. Ugye Donald Trump beiktatása alkalmával beszélgettünk Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdász.
Ugye fél órával hívtuk, úgyhogy azért is próbáltuk előrébb hozni, hogy ne várjon ránk hajnal egyig, kettőig, akár meddig. Úgyhogy ez a műsorszámok cseréjének oka.
Na, de most minden visszaáll a dolgok rendes menetébe. Ja, nem, mert hogy Szóler Andi felső légúti problémáival küzd, ezért nem kíván megfertőzni bennünket, otthonról de fog rendes híreket mondani, mert ő ott áll a vártán betegen is. Ehelyről jobbulást, Andi. Tehát Szóler Andi és a hírek, aztán jövünk vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Vegyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Január 20-a van, hétfő reggel, 7 óra, 9 perc. Kicsit felcseréltük itt a műsorrendet, hogy Doboz Istvánnal egyenesen az Egyesült Államokból tudjunk beszélgetni az amerikai elnök
beiktatás kapcsán.
Előtt kapcsán. Így van, Mihálovics Andrással tettük
és
ezt.
És Gede Balázs is itt volt. Nagyon jó brácsázott közepette. 0630-as, 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Várjuk a hallgatóság
vannak
észrevételeit.
Vannak meghozzá információ nem is annyira na. Jó, mert hogy baleset történt a Szerencs utcánál, plusz negyed óra az igen. Idő, amit rá kell szánni az ott elhaladásra. A Hungária pedig már most tömve van, mi lesz itt. Még csak fél centi hó esett. Kaptuk igen. Még ezt.
Na lám-lám, közlekedési híreket is lehet küldeni, mielőtt igen. Elfelejtem. Gézu.
Gézu, kérlek szépen azt írta, hogy szabad elhatározásomból elolvastam egy népszerű romantikus írókönyvét. Tényleg, teljesen végig. Tényleg, soha többet. És itt a
ne nevezd meg az írót.
A hashtagek között fel lehet lenni azért. Meg is ki is kerekedett a szemem.
Mert rajongói nekünk támadnak.
Igen.
Ezt meg nem vállalhatjuk.
Pontosan így van ez.
Ne feledjük el az ünnepelteket, Fábián és Sebestyén nevű hallgatóinkat köszöntjük nevük napja alkalmából, a születésnaposokat pedig külön is. Nem árt, ha tudják, néhány emblematikus eseménnyel, hogy köszöntjük őket, hogy milyen napon születtek, ugye január 20-án, 1945-ben például aláírták a fegyverszüneti megállapodást a szövetséges hatalmak és a magyar ideiglenes nemzeti kormány között, pont az ő szülinapjukon. Aztán felbocsátották az űrállomások kiszolgálását biztosító teherűrhajót a Szovjetunióban 1978-ban.
Mert átugrottuk.
Úgy hívják, hogy Progress 1.
Igen, 1949-et. Annyiból fontos a mai nap szempontjából, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek beiktatását ezen a napon tartják azóta, tehát 49 óta.
Igen. Híres születésnaposok, akik szintén január 20-án születtek. Itt van Madách Imre, magyar író, költő, politikus. Nem hiszem, hogy be kell mutatni őt. 1823-ban született, de január 20-án, az biztos. Aztán Federico Fellini, olasz filmrendező, 1920. január 20-án, ugye hány
nagyon sok
filmje van, igen. Igen. Kedvencem az Amarkord igen. Egyébként. Aztán itt van a király, Zámbó Imre, magyar énekes, akit Jimmy-ként ismerhetünk, 1958. január 20-án született. De, hogy valami komolyabb talentumot is, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk Jimmy életét és munkásságát, ide olloznánk, 1951. Fischer Iván Kossuth díjas magyar karmester. És január 20-án.
Igen, köszönjük
született.
Nagy szeretettel. Kihajtuk 1842-ből Konkoltege Miklós magyar csillagászt, akit szerintem mindenképp érdemes még megemlítenünk, és a tragikus sorsú magyar szépségkirálynő Molnár Csilla 1969-ben született ezen a napon.
Na, menjünk akkor a Budapest rovatra most, hogy köszöntöttük az egybegyűlteket és az ünnepelteket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No!
Hát kérlek szépen, beszélgethetünk arról egy portfóliós összeállítás kapcsán, hogy mikor lesz Budapesten a Bécsihez hasonló bérlakás.
Hát mikor utolértük a Ausztriát, gondolom.
Viszonylag kis kockázattal kijelenthetjük, hogy soha. Ezt, hogyha egyetlen számra redukáljuk, és úgy nézzük meg, hogy honnan indulunk, akkor azt kell megnézni, hogy míg Bécsben az önkormányzati és szövetkezeti lakások száma, tehát a bérelhető lakások száma 420 ezret is eléri, addig a hasonló lakosság számú Budapesten ez ma már a 40 ezret sem éri el. Ugye ott nagyon fejlett bérlakás programot működtetnek, nagyon sokan a lakosság, bérs lakosságának legalább 60%-a valamilyen támogatott lakóingatlanban él, úgyhogy ez egy rettenetesen nagy meló lenne utolérni ilyen tekintetben is Bécset, de hát reméljük, hogy legalább valami elzárkó, az igen. Az már van, de hogy egy felzárkózási folyamat elindul, ebbe lehet bízni talán.
Aztán megszületett a BKV-nál a bérmegállapodás, kérem szépen. Megállapodtak a felek a 2025-ös béremelés mértékéről. A főváros és 15 szakszervezet között létrejött a fővárosi közgyűlés által elfogadott 5 évre szóló bér és foglalkoztatás politikai megállapodás határozza meg a főbb irányvonalakat, és 8+1%-os lesz a béremelés. A menedzsment és a szakszervezetek közösen megfogalmazott célja az általános százalékos mértékű béremelés, ennek megfelelően idén 8%-kal emelkedik a BKV és munkavállalók alapbére. A plusz 1% ezen felül Budapest pótlék, valamint a munkavállalóknak kifizetett évvégi utalvány összegének emeléséről, és a BKV-nál munkával eltöltött éveket jutalmazó szenioritási rendszer fenntartásáról. Kérem szépen. Úgyhogy így fognak keresni a Buzsövör bácsik.
Uh-huh. Hát kérdezem, az egyik legmenőbb applikáció, ha nem a legmenőbb, a hazai fejlesztése közül a Budapest Go, mert több mint 3 millió egyedi felhasználó regisztrált már az applikációban, és összesen pedig már több mint 7 millió letöltést tudhat maga mögött. Csak az utóbbi időszakban, tavaly decemberben 400 000 ügyfél döntött digitális jegyes bérletvásárlás mellett, ugye új funkciókkal bővül időnként. Nemrég pár hónap ezelőtt bekerültek a gyűjtőjegyek, például megjelent ez a felszállók gomb, a bérleteseknek nem kell már ott vacakolni az első ajtós felszállásnál, úgyhogy a fejlesztések is zajlanak, szerintem eléggé ügyfélbarát, én nagyon szeretem használni, és jó, ki is igazodok benne, ami azt jelenti, hogy elég jó élmény, ügyfél élmény, vagy felhasználó élmény van bele programozva, tervezve, és hát ez látszik is a népszerűségén, mert hogy nagyon sokan használják.
Kérem szépen, a mentő, fővárosi mentő ellátás nem éppen egy kéjömpöly, egy belső levél szerint, amelyet a Telex idéz, Budapestet körülbelül 25-30 mentőautónyi személyzetet kap pluszban naponta vidékről, de a szélsőséges helyzetben rendkívüli felrendelés is előfordul. A mentősöknek személyautóval kell a fővárosba utazniuk, itt lesz majd egy bázisállomány, megkapják a mentőgépkocsijukat, amin dolgoznak. Reggel 7-kor a fővárosban kell lenni, 9-kor kell elkezdeni a szolgálatot, és 16 óra elteltével vissza kell vinni az állomásra a gépkocsit, ezután hazamehetnek a dolgozók. Összességében ez a szolgálat közel 24 órát vesz igénybe, írja ez a Napvilágot látott levél. Györfi Pál, az OMS szóvivője, korábban egy rádió interjúban azt mondta, Budapesten nagyon megemelkedett az esetszám, új munkaerőt nehéz találni, vidéken viszont alacsonyabb a mentők terhelése, ezért vezették be ezt a kiszámítható új rendszert.
No! Haladjunk tovább, mert az idő pereg nagyon, és számos izgalmas és jó témával készültünk. Például azzal az ajánlással fogunk foglalkozni, ami hát a gimnáziumokra lett szabva, és a központi írásbeli felvételi vizsgán hivatott, nem tudom, iránymutatást adni, hogy hogyan
majd megmondjuk, hogy
hány
mutat ez.
Tanulót igen. Vegyenek fel a középiskolák.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Hát kérem szépen, ajánlást, nagyon fontos, ajánlást kaptak az idei tanévben a tankerületi fenntartású gimnáziumok arról, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgán milyen eredményeket elért tanulókat érdemes felvenniük. A lépés ellen a pedagógusok és a szülői szervezetek is tiltakoztak. Megpróbáljuk megérteni, hogy ez miért baj.
Igen. Hogy működik az ajánlás, mert nekem most hirtelen a bankrendszer ugrik be, amikor a jegybank ajánl valamit a bankoknak, hogy vezessék be, akkor azért... Hát jó eséllyel.
Igen. Kérdés, mennyire önjáróak a gimnáziumok? Ez azért fontos, mert a hétvégén volt a központi írásbeli felvételi vizsga, és hát nagy kérdés, hogy tartják-e magukat-e a gimnáziumok majd ezekhez az ajánlásokhoz. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyik országos ügyvívője van a vonal túlsó végén. Vele fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt, csókolom a kezeit!
Jó reggelt kívánok!
No,
hát én nagyon remélem, hogy nem tartják magukat ehhez.
Aha. Miért? Miért baj ez, hogy azt mondják, hogy hát ide nekem, mert valamiféle szelektáció eddig is volt, ugye vannak az elitképző gimnáziumok, hát így úgy, de azért ott csak eldöntötték, hogy kivel, kit hajlandóak felvenni, és kit nem. Tehát valamiféle ilyen hallgatólagos pontrendszer azért volt a gimnáziumoknál eddig is.
Hát itt igazából arról van szó, hogy a köznevelési törvényben nem írják elő kötelezően, még a felvételi megtartását sem, de csak abban az esetben kell felvételi tartani, hogyha a felvételre jelentkezőknek a létszáma az meghaladja a felvehető létszámnak a kétszeresét, de egyébként pedig nem lenne kötelező egyébként írásbeli felvételi sem. Ezt az iskolák dönthetik el, és nagyon jó lenne, ha úgy is maradna, hogy az iskolák döntsék már el, hogy kiket vesznek fel, és kiket nem. Ezt ne felülről ilyen direktívában határozzák meg, főképpen nem azt, hogy mi a ponthatár. Mert egyébként ennek akkor mi a célja? Nyilvánvalóan az, hogy tereljék a diákokat, például most a gimnáziumi képzésből, mondjuk leginkább a szakképzésbe, ez teljesen nyilvánvaló. De miért és kinek jó ez, hogyha ilyen direktívával történnek ezek a dolgok? Miért nem bízzák a nevelőtestületekre? Hát nyilvánvalóan azért nem, mert itt nem a tanulóknak az érdeke, nem a gyerekek fejlődésével kapcsolatos megfontolások, tehát szakmai érdekek játszanak, hanem valamiféle politikai szándék, olyan érdekek, amelyek nem okvetlenül a tanulóknak a fejlődését szolgálják. Mert azért egy tanulónál nagyon-nagyon fontos ám, hogy mi történik vele 8. után, vagy hogyha 6-osztályosba akar menni, akkor 7. után, stb. Szóval ezek azért alapvetően meghatározzák az életét, ezért is vagyunk nagyon idegesek ezért a dologért.
Az előfordulhat, hogy a felsőoktatásban tapasztalunk olyat, hogy bekerülni relatíve könnyű, bemaradni meg nehéz, tehát lemorzsolódnak hallgatók, hogy esetleg az előfordulhatott-e, hogy ehhez próbálja ezt az ajánlást utána igazítani a döntéshozó, és puszt nem történik semmi, csak esetleg annak megy elébe, hogy ezt a lemorzsolódást esetleg kikerülje.
Biztos vagyok benne, hogy nem. Mégpedig azért nem, mert a döntéshozó nem láthatja, nem tudhatja ő sem. Ugye induljunk ki talán abból, hogy ez így van, hogy egyáltalán mit tartalmaznak ezek a felvételik, milyen nehézségűek, milyen pontszámok és egyebek alakíthatóak ki ebből. És hát most már tudjuk azt, hogy például itt van az Alternatív Közgazdasági Gimnázium által közzétett eredmény. Ők azt mondják, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumról azt lehet tudni, hogy azért zömébe oda nem rossz tanulók szoktak felvételizni, hogy a magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz, ugye ezt állapították meg, és hát egyébként a matematika sem volt éppenséggel könnyű, és a korábbi évekhez képest alacsonyabb eredmények jöttek ki összességében. Tehát, hogyha nincs egy ilyen központi direktíva, ami meghúzza a vonalat, akkor egyébként nyilvánvalóan kialakítják a maguk határait, úgymond az intézmények, mert hogyha az jellemzően nehezebb egy felvétel, akkor nyilván alacsonyabb pontokkal is be lehet már kerülni. Messze nem annyira, hát neurotizáló, és nem annyira igazságtalan ez a rendszer, de egyébként pedig a másik probléma az, hogy mi is van ebben a felvételiben. Egy felvételi az mit kellene, hogy mérjen, ha már egyáltalán ilyesmit bevezetnek. Ugye nyilvánvalóan azt, hogy az adott tanuló egyáltalán rendelkezik-e azokkal a képességekkel, amelyek úgy gondolják a kollégák, hogy fejleszthető az adott intézménytípusban, illetve nincs-e olyan súlyos lemaradása az általános iskolai tananyagban, ami nekik nagyon nagy gátját képezi, hogy egyáltalán a gimnáziumi anyagot teljesíteni tudják. Na most egy ilyen felvételi, amit mindenki megnézhet egyébként az oktatási hivatal oldalán, ott van a javító kulccsal együtt, hát ez egyáltalán ezt nem szolgálja, sőt azt is tudom mondani, hogy a hatosztásban kifejezetten kegyetlen a javító kulcs. Egyébként mondhatok ezzel kapcsolatban egy példát?
Persze, szeretjük azok a példákat, mert közelebb hozza az embereket a témához.
Problémához, igen.
Igen. Mondjuk például abból kiindulva, hogy azért sokan látjuk, hogy nem csak azt, hogy milyen Facebook bejegyzések vannak, hanem vannak, akik olvasnak jogszabályokat, például én is szoktam, és abban kiugró helyesírási hibákat azért felszoktam fedezni. Na most 0 pont adható például ilyenért, hogy azt mondja, tehát 0 pontot kell adni összességében a ilyen szempontból a helyesírásra, hogyha azt mondja, valamelyik hibatípus megvalósul. Igekötős, igék helytelen írásmódja. Kicsit gyakran fordul elő ilyesmi, ugye? Uh-huh. Névutós főnevek egybeírása. J-ely tévesztése. Tagadószók egybeírása egy másik szóval. Mással hangzó hosszúság tévesztése, kis és nagybetű tévesztése, közhasználatú tulajdonnevek, melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képezett melléknevek esetében, hát írásban nem jelölt hasonulás és összeolvadás jelölésének tévesztése. Hát azért,
hát itt azért hányan, a kedves szülők is lehet, hogy 0 pontos. Igen.
Hát hogy a viharban? Egy meg az is, aki kitalálta.
Igen. Egy érdekes történet az, hogy ugye az ajánlott, még egyszer ajánlott pontszámok 4 év folyamos képzés esetében a 100-ból minimum 50 pontot kell elérni, a nyelvi előkészítő esetében minimum 60-at, és az igazán durva 6 év folyamos képzéseknél ott a 100-ból minimum 70 pontot kell elérni.
Miért
baj az, hogyha azt mondjuk, hogy gimnáziumban tényleg csak azok a tanulók menjenek, akiknek tényleg van sütni valójuk, és tényleg nagy eséllyel utána megállják a felsőoktatásba és a helyüket. Nem tudom, van-e adat arról, hogy a tanulók hány százaléka képes megütni ezt a szintet mondjuk?
Egyrészt van róla adat, ez az adat, tehát amiből kiindulhatunk, az azt mutatja több év átlagában, hogy az, amit meghatároztak felülről, az nem az alsó határt közelítette, hanem a közepet. Tehát mindenhol a közepet jelölték meg, a 8 osztályosnál is, a 6 osztályos, illetve a 4 osztályos felvételinél. Az a probléma, hogyha valami középértéket határoznak meg minimumnál, akkor az nyilvánvalóan az addigi tapasztalat szerint nagyon-nagyon nagy mértékben megvágja a tanulói bekerülési lehetőséget. Teljesen értelmetlenül és alkalmatlanul, mert ha visszatérek az AKG-ból indulok ki, hát akkor ott azok az eredmények, amelyeket ők kimutattak, az azt jelenti, hogy a hozzájuk jelentkező, és hangsúlyoznom, hogy többnyire jó tanulók, tehát általános iskolában 4-esekkel, 5-ösökkel, leginkább 5-ösökkel rendelkező tanulók jelentkeznek oda, és ők sem ütik meg nagyon sokan azt a szintet, amit így felülről Hajnal Gabrielláék, így hasra csapásszerűen, illetve ennek a Gauss-görbének tulajdonképpen a közepéből indulva ezt minimumként határozták meg. És azért gondoljunk bele abba, hogy egy gyereknek az életében ez mekkora törés lehet, hogy még csak lehetőséget sem kap arra, hogy a 4 év során, amikor mondjuk egy 4 osztályos gimnáziumba bekerül, mondjuk ott összeszedjen annyi információt, annyi tudást meg egyebek, hogy aztán egyetemi felvételire felkészüljön. Milyen óriási különbségek vannak 8-osok között. Az én unokám például egy olyan serdülő, és egyébként most írt, akinek már morgó hangja van, egy ilyen fiatal ember benyomását kelti, már nem is gyerekforma, az osztálytársa az pedig még gyakorlatilag ilyen kisgyerekes. Igen. Nagyon nagy különbségek vannak a fejlődésben egy 14 évesnél, de egyébként a kisebbeknél ez még különösen látható, tehát ilyen szempontból is rendkívül igazságtalan korai szelekcióhoz vezet, ezt egyébként nem tudok olyan szakemberről, aki helyeselni tudja, hogy ilyen agresszív módon próbálják befolyásolni azt, hogy egy gyereknek az életútja hogy alakul.
Igen.
Ezek kifejezetten kegyetlen és nem szakmai döntések.
Mennyire fogadták meg a gimnáziumok ezt az ajánlást? Én tudok budapesti gimnáziumra, aki nem hogy megfogadta, hanem még túl is teljesítette. Tehát az 50 pont helyett 55 pontot vár el minimumként a hozzájelentkezőktől.
Hát én nagyon remélem, hogy azért jellemzően ez nincs így, és átgondolják a kollégák is azt, hogy gyakorlatilag ez ahhoz is vezet ám, hogy akkor majd kevesebb osztályt tudnak indítani. Egyébként nyilvánvalóan az a kormányzati szándék is meghúzódik mögötte, hogyha egy gimnázium kevesebb osztályt tud indítani, akkor nem is kell oda annyi pedagógus, és már is el lehet fedni a tanárhiányt. De egyébként például egy pécsi elit gimnázium is jelezte nekem azt, hogy hát ők bizony nem fogják ezt betartani, nekik 5 indítandó osztályuk szokott lenni, és azok közül az egyik az egyébként az Arany János program alapján indul, magyarán az kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeket vesznek fel, ami azért egy elit gimnáziumban szerintem egy óriási és nagyszerű
nagyon
program.
Igen.
Na most az például akkor megy a levesbe, vagy az általános gimnáziumi képzésük, ahol azért nem kell okvetlenül olyan csúcs teljesítménnyel bejutni, de mégis azért azon vannak, hogy eljutassák azokat a tanulókat az érettségihez. Ezek akkor menjenek a levesbe. Miért jó ez?
Nem mi fogjuk megválaszolni, viszont egy filozófikus kérdést engedjen meg így a beszélgetés végére. Maga az, hogy 14 éves gyermekeket, meg ugye 12 éves gyermekeket nekihajtunk egy felvételi procedúrának, az mennyire gyerekbarát? Ez az egyik, a másik.
Hát
hogy ezekre a felvételikre, és ezt most szülőként mondom, és más hallgató is írja itt, hogy ezekbe az, hogy valaki tisztességesen helyt áll a tanórákon, ezzel nem lehet felkészülni. Tehát külön órák kellenek mindenképpen. Nyelvi előkészítőre pláne. De matematikából, nyelvtanból is olyan kérdések vannak, amiket ugye külön óra nélkül nem biztos,
vagy
hogy
a szülőnek
tudják.
Kell oda tenni plusz órákat, hogyha megvan benne.
Erről beszélek, hogy ez majdnem, hogy elengedhet. Tehát, ha valaki szeretne egy olyan gimnáziumba betenni a gyerekét, ahonnan eséllyel felvételizik aztán a felsőoktatásban. Szóval ez mennyire igazságos ez a kettő dolog így, hogy neki zavarunk felvételinek egy rutintalan, még akármennyire 14 éves is, de azért sokszor gyerek lelkült, és hát ugye azokat is, akik nem tudnak erre tisztességesen felkészülni, mert mondjuk a szüleik nem engedhetik meg maguknak a külön órákat.
A legfontosabb kérdésre világított rá. Hát ez az egyik legdurvább dolog. Tehát nem csak önmagában a gyerekeknek a teljesen fölösleges neurotizálása, illetve hát nyilván az egész családé, a szülőké is, hanem az is, hogy hát és kik engedhetik meg maguknak azt, hogy a gyerekeiket felkészítsék ezekre a felvételikre. Hát nyilván azok, akik tudnak fizetni. Mellesleg a törvényben benne van, hogy nem lehet fizetős felvételit szervezni, de hát ez persze természetesen az is iskolák tartják be, de egyébként számos vállalkozó, magántanár, mindenki rááll erre a vonalra, hiszen erre van igény. Hát megijed nyilván a szülő, hogy jaj, hát a gyerekem mi lesz, ha nem kerül be, és tessék akkor járni neki felvételi előkészítőre, hogy ezért valamennyire be tudja biztosítani magát, akinek pedig erre nincs pénze, hát akkor az úgy járt. Tehát ez is egyébként nagyon durván olyan szegregáció irányába visz, hogy aki szegény, aki ezt nem tudja magának megengedni, az gyakorlatilag le is mondhat a középiskolába jutásról, amennyiben ezeket a felvételi pontszámra vonatkozó dolgokat az iskolák betartják. Szóval ez semmiképpen nem szabad, ez a társadalmi mobilitást is megakadályozza, és ezért én mindenképpen arra biztatom a középiskolában a kollégákat, hogy igenis hagyják figyelmen kívül, és ne engedjük közösen a szülőkkel együtt, ne engedjük bevezetni ezt a kegyetlen rendszert, ami most pillanatnyilag kinéz.
Okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk!
Én is nagyon minden köszönöm, jó, hogy meghallgattak, viszont hallásra.
Nagy Erzsébettel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének egyik országos ügyvivőjével beszélgettünk.
Mindenkinek van véleménye az elhangzott témával kapcsolatban, például, hogy az intézmények is nyakik benne vannak az elitképzésben. Hallgató később kapcsolódott be, mert az egyik első kérdésem az pont erre vonatkozott, hogy azért vannak nem kimondva, de kimondatlanul elitképzők, ahova épkézláb ember nehezen kerül be. Most elnézést, nem megsértve azokat, akiknek ez sikerült. Csak hogy nem úgy vagy, én itt vagyok, és akkor bekerülök most. És mindenki tud ilyen gimnáziumokat mondani. Nagyon fontos következményről nem beszélünk állítólag. Léteznek minimum osztály létszámok. Ha a kötelező minimum teljesítmény nem teljesítő kiesése miatt ezt a létszámot nem érik el egy iskolában, mi lesz azokkal, akik egyébként felvettek elvehetők lettek volna, hiszen így az osztály a képzéssel sem indulhat. Köszönjük az észrevételt. Aztán a központi tankönyvrendszert is engedték a szülők, ebbe is ugyanannyi beleszólások lett, minden négy évben, negyedik évben egyszer. Az egész iskolarendszer, a gyerek fölösleges neurotizálása.
Igen, de ez egy nagy nevető. Smiley-val, igen. Tulajdonképpen egy nagy stressz az egész iskolába járás. Oké, haladjunk tovább.
Tovább jön a napközi, aztán kis makrogazdaság, természetesen a fókuszban Donald Trump beiktatásával.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na megnézzük, hogy milyen izgalmakat tartogat a hét. Hát ugye a mai nappal indítunk, majd Trump beiktatása nyilván az egyik legfontosabb esemény, de körülnézünk, hát ha van még egy év. Váradi Bea, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője segít nekünk ebben. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Kicsit rátelepedett a hétre az elnöki beiktatás, ugye Trump elnök beiktatása. Kérdés, hogy mi az, amire még érdemes fókuszálni?
Itt ugye Trump elnökkel kapcsolatban valóban nagyon felpörögtek egyébként már a hétvégén is a hírek. Ugye egészen múlt hétpéntekig mindenki így a vámokkal kapcsolatos politikájára figyelt, és aztán hétvégén így valahogy a deportálások sokkal inkább fókuszba kerültek, és ez a tegnap esti, már magyar idő szerint inkább a hajnali beszédében is ez nagyon sokszor visszaköszönt, hogy itt már kedden nagyon komoly intézkedések fognak történni. Úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes lesz figyelni, és hát nagyon erős első száz napot ígér Trump elnök. Úgyhogy ez mindenképpen ennek a hétnek azt hiszem a legfontosabb.
Ezt
fontosabb eseménye.
Ezt egy ilyen gazdasági pénzügyi szempontból hogy értékeljük? Tehát, hogyha erős kezdést ígér, meg erős száz napot, akkor én azt gondolnám, hogy azok a várakozások, tehát a dollár erősödés, a magasabb kamatszint, az inflációt növelő intézkedések, ezek mind megvalósulhatnak, vagy legalábbis nagy részben?
Valószínűleg, hogyha itt kedden tényleg elkezdenek érkezni azok a végrehajtási rendeletek, amiket azokat a dolgokat valóban tartalmazni fogják, amiket eddig ő csak ígért, akkor ugye itt láttunk egy ilyen 4,8% környékén megakadó amerikai 10 évest, ami már most ilyen 4-6 körül van, valamivel 4-6 fölött, az valószínűleg most akkor elindul vissza, és nem kizárt az, hogy ez idénre beárazott, most már nagyon soványnak tűnő 25 bázispontos kamatvágás a Fedtől, az még ki is fog árazódni, és igen, erős dollár.
Igen, és egy nagyon érdekes kiszólása is volt, vagyis hát érzékeltette, hogy szeretné megregulázni a Fedet, hogy az amerikai kormányzatnak kedvesebb döntéseket hozzon a központi bank Amerikában. Ez nem mozgatja a fantáziáját a befektetőknek?
Jerome Powell-t megkérdezték többször ezzel kapcsolatban, ő nagyon kategórikusan elzárkózott attól, hogy őt bármivel befolyásolni lehetne, és attól is, hogy ő lemondjon idő előtt, úgyhogy elméletileg ő ki fog tartani, de valóban egyébként a tegnap esti beszédben is visszaköszönt az, hogy ő alacsonyabb kamatokat ígért, azt nem mondta meg, hogy ezt megvalósítani, hogy lesznek alacsonyabbak azok a kamatok, úgyhogy nem tudom, hogy ebbe a száz napba bele fog-e azt férni, hogy a Feddel is történjen valami, de talán még a közigazgatás karcsúsítása volt az, ami ilyen nagyobb hangsúlyt kapott, és ugye ott maga Elon Musk lett a színpadra hívva, hogy elmondja, hogy ez meg fog történni, úgyhogy tényleg meglepően intenzíven indulhat ez a második Trump adminisztráció.
Okay. És ha mindez nem lenne elég, Davosban meg világgazdasági fórumban.
Igen, elvitte a sót Donald Trump, ugye? Hát ma indul ugye a világgazdasági fórum Davosban.
Ott lehet meglepetés, vagy bármi olyan, ami piacmozgató lehet, vagy makrogazdasági folyamatokat befolyásoló?
Itt elsősorban ott Christine Lagarde-ra szegeződhet a figyelem. Ugye Jerome Powellt nem találtuk a nyilatkozók névsorában, ami valószínűleg azért van, mert a jövő héten már ugye a Fednek kamatdöntő ülése van, és ő ilyenkor már nem nyilatkozhat. Viszont Christine Lagarde nyilatkozni fog kétszer is, és hát ugye látjuk itt az európai kamatvárakozások kapcsán is, hogy már a tavalyi év végén még 125 bázisponnyi várt kamatvágás idénre, az már 75-re apadt, és hogyha megnézzük a legutóbbi inflációs adatokat, akkor pedig már ezt a 75-öt is nehéz lenne magyarázni. Különösen egyébként annak tükrében, hogyha visszaemlékszünk, hogy felforgatta a piacokat a Christine Lagarde legutóbbi sajtótájékoztatója az ülést követően, amikor ugye arról beszélt, hogy nekik nincs növekedési céljuk, nekik az inflációval kell foglalkozni, és ha megnézzük most az inflációs adatokat, akkor abban nehéz belemagyarázni, hogy itt nagy kamatvágás lesz idén.
Lesznek bizalmi indexek, ha még valakinek van ereje és ideje a Trumpon és a Davoson kívül másra is koncentrálni. Itt milyenek a kilátások? Ezek azért fontosak, mert ugye a gazdasági szereplők hangulatát mutatják, szóval azt is megmutathatják, hogy hogyan
és
készül.
És előremutatók, tehát nem egy valamilyen historikus adat.
Hogyan készül a világgazdaság, vagy az eurozóna gazdasága mondjuk a Trump érára?
Igen, itt ugye az ágazati szereplők szemszögéből nézhetjük meg azt, hogy ők hogyan értékelik a saját kilátásaikat, és hát ugye azt tudjuk, hogy a tavaly egy viszonylagosan jól teljesítő szolgáltató szektor mellé egy kimondottan rossz bőrben lévő feldolgozóipar volt van a porondon, és most ehhez jönnek hozzá Donald Trump által előrevetített vámok. Úgyhogy a mostani bizalmi indexekben érdemes lesz arra figyelni, hogy az európai feldolgozóipar szereplői azok hogyan értékelik ezeket a, hát ugye még továbbra is csak azt mondhatjuk, hogy lehetséges vámokat, mert hát az egészen biztos, hogy nem lesz segítségükre abban, hogy kikászálódjanak a gödörből.
Na jó, hát meglátjuk.
Hát nem fogunk unatkozni,
az
egész
biztos. Ezen a héten tudni nem. Jó, nagyon szépen köszönjük, akkor kapaszkodunk.
Köszi, szép napot.
Klassz
hetet, szia. Váradi Beával, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk a hét kilátásairól.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
Millás reggeli.
Nem vagyok hajlandó a hallgatókkal vitát nyitni az oktatásról, ugyanis mindenki mondja, igen, hogy most mit vekengünk ezen, hogy most mennyi gimnázium, meg mennyi nem. Egy nemzet nagysága a kiművelt emberfők sokaságában, igen, rejlik. Pont! Ezzel le van zárva ez az egész oktatási téma. Minél több gyerek, minél több iskolát tudjon maga mögött, minél magasabb színvonal oktatásba részesüljön, és ez segített ki bennünket a gödörből, és ezt nem én mondom, rengeteg makro szakemberrel, közgazdásszal beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne még fejlettebbé, még több GDP-t termelővé, még vidámabbá tenni ezt a lángoktól ölelt kis országot, és az oktatás ott volt mindig is az első helyen, de ha megnézzük a sikeres országokat, akik úgynevezett sikeres országok, majd erről is lesz szó nem sokára, mert Írországba kalandozunk, ahol annyi lóvéjuk van, hogy már a költségvetési többlettel se tudnak mit kezdeni. Na, azoknál is az oktatás a kulcs, az oktatás. Ehhez képest gimnáziumi felvételit előírni, meg ponthatárokat megszabni, meg stb. Hát ez nem biztos, hogy a jó irányba.
Igen, az is érthető, hogy kevés a szakmunkás, vagy a szakember, a kétkezi dolgozó, a szerelők, nem tudom, és ezt is kéne javítani, de nem így. Tehát nem is értem egyébként. Tehát,
egyébként szerintem ezt úgyis el tudja dönteni egy idő múlva. Diák rájön, egy csomó ember úgy van, hogy nem akar tanulni, vagy nem egyből 14 évesen akar tanulni, később jön rá arra. Tehát, hogy egy ilyen rugalmas rendszert kéne felépíteni. Én nem vagyok egy oktatás politikus, csak józan paraszt ésszel. Gondolva ezeket a dolgokat, szerintem ez...
Figyelj, ez a mai nap, ez egy rendkívüli. Tehát itt annyi minden történik, ugye már elmondtuk a Donald Trump beiktatása, a davoszi csúcs elkezdődik, mit mondtunk még, valamit biztos, de az is, hogy eldördült a startpisztoly, a hallgatónak meg is érkezett a számlájára az első hozamkifizetés, elkezdenek az 1000 milliárdok ömleni a lakosság felé, jönnek a lakossági állampapírok kamatainak fizetése, a lejáratok, és a rengeteg pénz, igen, ami majd előnti.
Rendkívüli nap abból a szempontból is, hogy már megkezdődött, nagyon helyesen rávilágított a hallgató az imént Iggy Pop a répáról énekelt, hogy megágyazzon Mihálovics gazda rovatunknak, és felhívja a figyelmét a hallgatóknak a mikrobiom fontosságára, amely a répa fogyasztással jelentős
most
mértékben
javít. Most ehetnek répát, mert az Endre meggyőződése, hogy nem.
Az Endrének nagyon sok meggyőződése van. Ezek egy része teljesen valid, más, igen, része fogalmazott itt kevésbé.
Igen. Jó, okay.
A répa talán utóbbiakhoz tartozik. És az is rendkívül a mai napban, hogy nem tudjuk a bülbül szavú Czoller Andit villám interjúkkal kellemetlen helyzetbe hozni, mert felső légúti problémákkal küzd, és home office-ban, de rendületlen akarással és magas színvonalon végzi a munkáját. Példaértékű ő előttünk is. Jöjjenek Czoller Andi hírei.